do I care for your orders? You can't frighten me. What do I care for your orders? You can't frighten me. What do I care for your orders? You can't frighten me. What do I care for your orders? You can't frighten me. What do I care for your orders? You can't frighten me. What do I care for your orders? You can't frighten me. What do I care for your orders? You can't frighten me. What do I care for your orders? You can't frighten me. What do I care for your orders? You can't frighten me. What do I care for your orders? You can't frighten me.
Radio Subotica. Szép szó. A Szabadkai Rádió irodalmi szemléje.
Bemutatjuk Richard Costellanetz amerikai irodalmát és esztétát, a multimediális művészet kiemelkedő képviselőjét. Costellanetz 1940-ben született, New Yorkban él és alkot. 3 éves korától tanul, 4 éves korától olvas, 5 éves korától úszik és számol, 6 éves korától zenél, 15 éves korától ír önálló műveket, 19 éves korától szerelmes és publikál, 21 éves korától foglalkozik újságírással, kritikai esszékkel és antológiák szerkesztésével, 22 éves korától vannak barátai, 23 éves korától nős, 24 éves korától irodalmár, 25 éves korától adják ki köteteit, 28 éves korától műveli a vizuális költészetet, 29 éves korában vizuális kísérletekbe kezd, 30 éves korától készít unikumkönyveket, 31 éves korától készít asszemblázsokat, 32 éves korában fedezi fel a komputerművészetet, 33 éves korában munkába áll, könyvművészeti és kísérleti albumokat ad ki, 34 éves korától nem szintaktikus prózát ír, 35 éves korától rajzol és portfóliókat présel, 36 éves korától fotózik és kiállításokat szervez, audiális anyagokat vételez, 37 éves korától állít ki önállóan, videózik és filmez, 38 éves korától megjelenteti a Future Press-t, 39 éves korában kezdi alkalmazni a holográfiát, 41 éves korától kísérleti rádiódrámákat realizál. Munkáiból az Új Szimpóziumban megjelent a Mai Avantgárd Költészet című esszéjét, majd Pazarlás című kibernetikus költeményét hallhatjuk. A zenei mellékletek az amerikai Taxe the Moon minimalista laboratórium munkái.
What do I care for your orders? You can't frighten me. What do I care for your orders? You can't frighten me. What do I care for your orders? You can't frighten me.
Az avantgárd egyik legmeggyőzőbb meghatározása, amelyet ismerek, egy katonai definíció. Azok, akik a csapat élén menetelnek. A művészetkritikában ez a terminus arra az igyekezetre utal, amely drasztikusan elrugaszkodva a művészet hagyományaitól, sőt az éppen túlsúlyban levő szokásoktól is a jövőt sugalmazza. Az ilyen alkotás annyira más, hogy teljesen elfogadhatatlan azok számára, akik a fő áramlat kényelmét élvezik. Bevett szokás szerint ignorálják. Ha arra kényszerülnek, hogy véleményt mondjanak, általában az eltérések legmegnyilvánulóbb aspektusait hozzák fel, mint elegendő okot a felületes elutasításhoz. Nem véletlen, hogy az avantgárd munkák ritkán jelennek meg a poetriben, vagy más intézményesített folyóiratban, vagy hogy állandóan kimaradnak azokból az antológiákból, amelyek a pillanatnyi elfogódottságért küzdenek. Még az olyan újabb keletűből is, mint amilyen Helen Wendleré, a kortárs amerikai költészet Harvard könyve 1985. Az sem véletlen, hogy az avantgárd költészet művelőit sohasem jutalmazzák hivatásos díjakkal, és sohasem hívják meg őket a költészeti műhely oktatásaira az MFA programjaiban. Ha tevékenységük nem lenne ennyire különböző, és kétségtelenül ennyire vészjósló, akkor nem mellőznék. Ez magának az avantgárd minőségnek az alapvető és objektív mértéke. Az utolsó negyed évszázad óta az összes amerikai művészeti ágban két szétágazó avantgárd irányzat létezik. Az egyik leegyszerűsíti a médium kifejező módját, Aden Reinhardt és a minimalizmus a festészetben, Elliot Carter és Milton Babbitt a zeneszerzésben, primer struktúrák a szobrászatban. A másik avantgárd irányzat összekeveri az egyik művészet anyagát a másikkal, happeningek a vizuális művészetekben, John Cage a zeneszerzésben, Elvin Nicholas többek között a táncban. Az intermédium a megfelelő terminus arra a művészetre, amely két vagy több művészeti ágat egyesít. Az a tevékenység, amely valóban az avantgárd költészetünkben és két szétágazó irányban halad, az egyik magát a nyelvet emeli ki és annak lehetőségeit, míg a másik a nyelvet a művészet vizuális struktúráival és zenével ötvözi. A költészet ezen új hangvételeit eredetileg mind konkrétnak nevezték. Ez az a védjegy, amelyről valaha úgy tűnt, csak bizonyos megszorításokkal alkalmazható az új tevékenységre, amely nem csak a költészet fő áramlataitól különbözött, hanem a nyelvet is empirikus anyagnak tekintette, mellőzve annak szimbolikus, sőt mondattani szempontjait. Azonban még a nyomtatásban megjelenő konkrét költészeten belül is világosan meg lehet különböztetni azt az alkotást, ahol a nyelv vizuálisan fokozott, azoktól a versektől, amelyekben a szavak csak elkülönítettek vagy töredékesek. Az előzőt vizuális költészetnek kellene nevezni, különbséget téve az ilyen és az ellentétes intermédium az akusztikus költészet között. Ezt a nyelvet olyan struktúrákkal keveri, amelyet inkább jellemzőek a zenére, ezért általában hallgatják és nem nyomtatják őket. Az amerikai költészet másik avantgárd irányzata azzal foglalkozik, hogy megtisztítsa a nyelvet, azáltal, hogy takarékosan és elvontan használja, elkülönítve töredékesen, hogy felfedezzen mindent, amit csak a költészet felfedezhet önmagán a szervezett nyelven belül. Ehhez a fő irányzathoz tartozik többek között az aszintaktikus, a moduláris és a minimális verselés. Ez a fajta avantgárd költészet alapvetően könnyebben kivitelezhető, mint az intermediális, és bizonyára ezért van több művelője. Az is alig meglepő, hogy minden avantgárd irányzat kifejlesztette a saját magazinját. Kiegészítősül a kritikai elméleti folyirathoz elsőként a Language-et. Mindkét avantgárd irányzat gyökeresen eltér attól a költészettől, amelyet a II. Világháborút követő évtizedekben alapoztak meg az amerikai magazinok és az egyetemek, amely még mind a mai napig teljességében létezik, fölösleges említeni, hogy még akkor is, mikor már az élet kicsorbult. Mindkét avantgárd irányzat megegyezik abban, hogy a nyelv személytelen használatához bizonyos esztétikai előfeltétel szükséges, valamint abban is, hogy a mediális felfedezés szükségszerű. A két évtized alatt azonban, mióta létezik, a két avantgárd irányzat eltávolodott egymástól, és a saját legszűkebb látókörükön belül alig ismerik el a másik létezését. Ez sajnálatos, mivel a kritika, amit a leghatározottabban próbáltunk megcáfolni, és még mindig azon kell dolgoznunk, hogy megcáfoljuk, nem egymástól, hanem a hátvédnek maradt megszállottaktól származott ebben a megtorpant időben.
What do I care for your orders? You can't frighten me. What do I care for your orders? You can't frighten me. What do I care for your orders? You can't frighten me.
A kompjútereken előállított költészet, a számítógépek által előállított rajz, az elektronikus zene lehetősége már 1945 óta izgat egyes művészeket, csoportokat. Seregestül jelennek meg a költők, akik szavakra, betűkre bontják fel a vers szövetét, majd az elemeket variálják, permutálják tovább kézi vagy gépi úton, matematikai szabályok szerint vagy kedvükre. A betűvers, a képvers, a számvers, a hangvers, a tárgyvers meg annyi változata bukkan fel. A jelenséget nevezik konkrét, fonetikai, objektív, vizuális, fónikus, kibernetikus költészetnek. Kezdetben még szinte értető hangulatokat, indulatokat, ritmusokat tolmácsolva, később egyre inkább csak matematikává válva. A francia spacialisták tiltakoznak ellene, hogy a vers bármiféle elkölcsi, filozófiai, társadalmi, sőt pszichológiai tartalmat hordozzon. Csak a nyelv mélyét kell megbolygatni, hirdetik, új alakzatokat kell létrehozni, és így voltaképpen új, nemzeti nyelvek fölötti költői nyelvet is lehet alkotni. A nyelvi forradalom, avantgárdja, tükre és terméke, következménye a tudományos technikai forradalomnak, reakció erre a kihívásra, sokszor félreértett felelet, sokszor pánik szülte kisebbségérzetből született válasz is. Bizonyára elhibázott az a válasz, versenyfutás és nosztalgia formalizálható, mérhető, matematikailag modellálható, biztonságosnak itt természettudományok világa iránt. De ez a félreértett megoldás is tartalmaz figyelemre méltó elemeket. Ide sorolható törekvés a tárgykultusz, a 60-as évek alkimiájának nevezett, vagy új realistának hívott irányzat, amelynek egyik változata a pop art, mely a világ tárgyainak véletlen halmazát tartja csak műalkotásnak, és a művész szerepét a kézi vagy gépi csoportosításban látja csak. Természetesen mindezekben a törekvésekben van egyfajta petíció principi. Minden tárgy önmagában néma. Csak a művész nyelvén szólal meg a lírában, csak a szemlélő vagy az alakító lát bele szépséget, mértéket az anyagba.
What do I care for your orders? You can't frighten me. What do I care for your orders? You can't frighten me.
Pazarlás.
What do I care for your orders? You can't frighten me. What do I care for your orders? You can't frighten me.
Amikor megszülettem, 22 hüvelyk magas és 9 font súlyú voltam. Az első születésnapomon 34 hüvelyk magas és 30 font súlyú voltam. A második születésnapomon 39 hüvelyk magas és 38 font súlyú voltam. A harmadik születésnapomon 42 hüvelyk magas és 42 font súlyú voltam. A negyedik születésnapomon 45 hüvelyk magas és 46 font súlyú voltam. Az ötödik születésnapomon 47 hüvelyk magas és 48 font súlyú voltam. A hatodik születésnapomon 50 hüvelyk magas és 51 font súlyú voltam. A hetedik születésnapomon 51 hüvelyk magas és 54 font súlyú voltam. A nyolcadik születésnapomon 52 hüvelyk magas és 64 font súlyú voltam. A kilencedik születésnapomon 54 hüvelyk magas és 72 font súlyú voltam. A tizedik születésnapomon 57 hüvelyk magas és 85 font súlyú voltam. A tizenegyedik születésnapomon 57 hüvelyk magas és 100 font súlyú voltam. A 12. születésnapomon 58 hüvelyk magas és 117 font súlyú voltam. A 13. születésnapomon 64 hüvelyk magas és 140 font súlyú voltam. A 14. születésnapomon 68 hüvelyk magas és 150 font súlyú voltam. A 15. születésnapomon 72 hüvelyk magas és 133 font súlyú voltam. A 16. születésnapomon 73 hüvelyk magas és 165 font súlyú voltam. A 17. születésnapomon 74 hüvelyk magas és 180 font súlyú voltam. A 18. születésnapomon 75 hüvelyk magas és 190 font súlyú voltam. A 19. születésnapomon 78 hüvelyk magas és 198 font súlyú voltam. A 20. születésnapomon 79 hüvelyk magas és 202 font súlyú voltam. A 24. születésnapomon 80 hüvelyk magas és 221 font súlyú voltam. A 22. születésnapomon 80 hüvelyk magas és 237 font súlyú voltam. A 23. születésnapomon 80 hüvelyk magas és 262 font súlyú voltam. A 24. születésnapomon 80 hüvelyk magas és 281 font súlyú voltam. A 25. születésnapomon 81 hüvelyk magas és 311 font súlyú voltam. A 26. születésnapomon 80 hüvelyk magas és 269 font súlyú voltam. A
27. születésnapomon 80 hüvelyk magas és 247 font súlyú voltam. A 28. születésnapomon 80 hüvelyk magas és 226 font súlyú voltam. A 29. születésnapomon 80 hüvelyk magas és 192 font súlyú voltam. A 30. születésnapomon 80 hüvelyk magas és 169 font súlyú voltam. A 31. születésnapomon 80 hüvelyk magas és 161 font súlyú voltam. A 32. születésnapomon 80 hüvelyk magas és 157 font súlyú voltam.
A 33. születésnapomon 79 hüvelyk magas és 151 font súlyú voltam. A 34. születésnapomon 79 hüvelyk magas és 144 font súlyú voltam. A 35. születésnapomon 78 hüvelyk magas és 132 font súlyú voltam. A 36. születésnapomon 80 hüvelyk magas és 111 font súlyú voltam. A 32. születésnapomon 80 hüvelyk magas és 97 font súlyú voltam. A 38. születésnapomon semennyi hüvelyk magas és semennyi font súlyú sem volt.
Nemes Nagy Ágnes budapesti költőnő a Föld emlékei című Hungaroton versnemeze érdemelte ki idén az év hanglemeze díjat. Erről hallhatunk egy válogatást a szerző saját előadásában. A nemzedék, amelyhez tartozik, nem ismerte az élet harmóniáját, a békeidők ízeit. Indulása a háború apokalipszisében fogant, vészhírek, üldözések, bombázások az ostrom tüzei között. Nemes Nagy Ágnes már csak nosztalgiaként élhette át a békés élet derűjét, álomként, amelynek képei egyszeriben tova tűnnek a semmibe. Természetes élethelyzete a menekülés, a félelem, a pusztulás napi látványa és közelsége volt. Ahogy költőként szétnézett a világban, kiégett trombokra és hajszolt emberekre talált, évekig a rettegés és a kiábrándulás emlékképeivel kellett küzdködnie. Ezek az emlékek és ez a küzdelem szőtték át költészetét. Nem csak a városok roskadtak össze, nem csak az emberek pusztultak körülötte, hanem az egész régi világ, a polgári kultúra erkölcsi értékei zuhantak a semmibe, az emberi civilizáció biztonsága fosszott szét. Elvetélt hittel, keserűen, reménytelenül indult útjára, amely az előtte járóknak még erőt adott, a világ kiismeretőségének hite, a szerelem lobogása, vagy az önismeret biztonsága őt sorra cserben hagyta. A világ, amely nemrég még a rend és a célszerűség otthona volt, most oktalan s megmagyarázhatatlan részletekre, jelenségekre esett szét. A részleteket hiába ostromolja az értelem, nem tárják fel összefüggésüket, nem árulják el igazságukat. A költő éppen a világ értelmében, a dolgok igazságtartalmában kételkedett. Ahogy a kozmosz rendje a káosz kietlenségébe és közönyébe omlott, úgy üresedtek ki az ember természetes érzései, úgy fenyegetett kifejezhetetlen névtelen borzalommal az önismeret. Szeretsz, szeretlek, mély reménytelen, vallotta Nemes Nagy Ágnes, miközben elborzalt, s rá kellett ébrednie arra, hogy a hagyományos antropológia emberfogalma valójában naív és idillikus. Az emberben a civilizáció, a szokások és elfolytások gátlásai alatt egy szörny lakik. A szorongás és a kételkedés viharai mögött lassan konok elszántság épült személyisége belső övezeteiben. Makacs ösztönnel ragaszkodott a harchoz, nem kívánt a szorongás példája lenni, ellenállásra készülődött, ha vereség tudatával is, de vállalta a küzdelmet. E küzdelem sikerei sohasem lehetnek véglegesek, maga a küzdés nem lehet befejezett. Eredménye talán nem is a kialakított eszmékben keresendő, hanem a kiküzdött emberségben, az eszmélés költői magatartásában. A költő ebben nyerte vissza személyiségének épségét, a forrongás és a fegyelem, a zaklatottság és a meggondolás humanisztikus arányait, s a küzdelem kedvét, a vállalkozás merész fellobbanását. Nem tehetek mást, nem kívánok kevesebbet, mint egy világot. Eszméi és eszményei e magatartás intellektuális feszültségében, vállalkozása szigorú elkölcsében épültek újra a tragikus élmények ismétlődő viharai után. Legteljesebben Echnaton verseiben, ebben a mítoszban, amely újból organikus világnézetté rendezte költészetének kardinális fogalmait, a rendet, az Istent, az értelmet és az igazságot.
hadijelvény. Mint iszap, gyönge hegybe lépe málló, mely önmagától főve körbefortyog, mint visszaforgatott nagy húsdaráló, mely befelé nyel minden tömör kortyot, így szívja, őrli, elmém a világot. Hasonlatokban őrli, roncsot ér, s az elme rész helyett egészre hágott, s a rész ölén katlanba hull a tér. Dult katlan, tört anyag. Micsoda mérték képes kiszűrni pontos csapadékod? Mi tükör lát folyékony síma ércként, hűlő szerelmek, Isten, étel, észok? Mint légy szeme, ezer tükör a bőröm, a viszonyulás prizmás kínja köt, s nem törhetem szét, mert e kín az őröm a sík halál s kerek téboly között. A 40 000 kilométeres föld agyam csigáján gördül egyre beljebb. Micsoda állam ad védeni testtört? Micsoda orvos, mely igéje ment meg? Csontom feszül, a szörny vajúdik ekként. Mégsem szülés ez, harc lényem falán, de hullva is, akár a hadijelvényt, magasra tartom széttört koponyám. A reményhez. Nyár van, tán nem kell így szorongani. A keserűt majd egyszer kiokádjuk. Így keserűt nincs mód kimondani, hisz keskenyebb a torkunk, mint az ágyú. De mégis élünk. Így 35 évre nincs több előttünk, arra kés a lét, hogy belevágjunk egyszer már. Mi végre születtünk, és ha meghalunk, miképp. Nem kevesebbre kényszerít az undor. Sejemcafatra vágytunk délután, és estére már mohonzárt fogunktól csikorgott minden hajókaraván. Vagy teleszít szivacsként nyúlva resten, míg álomragacsos elmink simít, tapasztgattuk a kielégületlen, önérzett, meddő kinnyait. Rohadt ereszként csordulunk a bűntől, de mégis élünk. Védjük tán a házat, de mégis élünk. Szűkülő szemünktől képet kíván talán egy messzi század. A filológus méri majd le részünk, kezével együtt sarjad már a kés, s a mozdulat talán, hogy szembenéztünk, a feltámadás vagy a feledés. Igazság. Hová nyújtózunk e szóval? Ropogtatjuk, mint izmot ifjú csont. S a jövendő a magáért valóval egy mozdulatban, ívben összefont. A mozdulat, hisz így vált egyenesre hajdan az ősi visszintes gerinc. A mozdulat rántotta feszesebbre az ereket, s az ifjú szív kering. Az ifjú szív, igen, az ifjú szív. A szellem első pontos lobbanása, mikor majd rezdül a csigolya ív, s mi is rezgünk új kocsonyákba ásva, s a szó egy cseppel túlcsordul a vágyon, s a nyelv, mint lángnyelv, veszem, sistereg, s megszületünk. Megszületik a szájon örökségünk, reményünk, ismeret. A szabadsághoz. Te székes egyház, csupa ámulás, sok fodros angyal, szép tekintetű. Innen alulról talpuk óriás, a fejük pedig keskeny, mint a tű. S a kupolán fent széttáruló díszlet, nagy oszlopok közt festett égtüzel. Mit ér nekem, ha vagy, és mégse hiszlek? S mit ér, ha hiszlek, és nem létezel? Maradék Isten, vágyat fellehurcolt, már unlak, kergén érted nem futok. Néhány barátom éhen halt a múltkor, mondom, mivel úgy látszik, nem tudod. Milyen szalmába haraptak utolsót? Micsoda szájak, milyen koponyák? Adhattál volna tán egy bögre borsót, tehettél volna pár apróbb csodát. A szájukat szeretném újra látni, s langyos állukat, amely szétrepett, s Rómába vágyom kerteket csodálni, és enni sűrű, finom étkeket. Adj banánt, húst, légy a világnak tőgye, add Nápolyt éjjel, Svájcot délelőtt. Te, minden vágyam hazug szeretője, adj rét felett vibráló levegőt, adj léghajót, hitet, mennyei képet, törd át a törvényt, add ide magad, hogy ne egyenek annyit az üzérek, s hogy a halottak feltámadjanak. Egy bazsarózsa áll az asztalon. Szépsége tömör, mint egy ékszeré. Gyönyörű szirma sűrűn, gazdagon fodorodik a vázán kétfelé. Ha volna bennem valami imádat, elébe hullnék csukló térdemen, csak is reátűzd győztes glóriádat. Mert szép, mert él, és mert lélektelen.
Költői fogalmazás nála azoknak a rejtjeleknek a megfejtésével azonos, amelyeket a modern világ és az emberi lélek feltáratlan mélysége, vagy éppen az ember és a kozmosz szembesítése kínál a kor gondolkodóinak. Titkok megközelítése, ismeretlen valóságok megnevezése, ennyi a mesterség. A tudomány meghatározásokkal és képletekkel végzi ezt a feladatot, a költészet képekkel, látomásokkal és mítoszokkal. Nemes Nagy Ágnes tudatosan vállalja a költészetnek ezt a küldetését. Egyik nyilatkozatában így beszél. Ma nagyjából azt hisszük, hogy a költészet a tudatosítás egyik eszköze. Minduntalan a tudat homályos részeivel foglalkozunk, hogy megnevezhessük azt, ami eddig névtelen volt. Ez pedig nem könnyű dolog, sem költőnek, sem olvasónak. Hadd idézem Rilkét. Határainkon megvetjük a lábunk, s a névtelent magunkhoz tépjük át. Legalább egy hajszállal szélesíteni az érzelmi megismerés körét. Ezt véljük a költő feladatának.
A föld emlékei. Meglehetősen összezsúfolottam, mint a hegyben a kőrétegek, ahogy vetődnek, beszakadnak, ki tudná szétválogatni. Préselődik szilúr, devon, porlik marad összetéveszthető. Aztán az üledékkőzetek édes mészvázai, az előkunkorodó csigahéjak, piciny oszlopfők egy élettani oszlopsor omladékaiból. De ez hagyján. Számítsd hozzá a szükségszerű flórát, ahogy felütik sűrű kottafejüket a növények, az évszakok szignáljai, és járnak fölle, magasra föl, a mélybe vissza, szabott és végtelen skálájukon. Először csak dadognak, próbálkoznak, egyet csenevész pitypang, negyed hangja a grundon, aztán rákezdik, ez már nagy beszéd, ömlik a növények zöld tarka orációja, azt áriázzák, azt, mindig ugyanazt. Változatokkal persze, levél, virágfej, törzs, ugyanaz, más, ugyanaz. De hát ki bánja a tölgyfák tautológiáját? A ráktérítő beszédét ismerem, aztán felel rá a másik dél felől, az ekvátor szalagja el se hallgat. Meglehetősen nehéz tudod a napokat egymástól elszigetelni. Körülhatárolni hányadika van. Majd megnézem, majd rájövök, hogy az aszfalt olvad-e vagy a hó, ez csak olyan hajnali időzavar, majd oszlik. Már amennyire, hiszen az előbb még tüzetesen szemléltem ötesztendős jobb térdemet, ott az a féltenyérnyi bíborszínű var, a gyógyuló kékség, valamint a sárga jót szín halványuló partvonala. Ezek az össze-vissza zúzott gyerektérdek, felfedezések domború térképei. A lift. Ne felejtsd el a liftet. A bérház udvarán a később épített lift, ahogy függőleges üvegfolyosójában fölle, fölle. Hogy fény lett? Átlátszó volt? Lila? Azt akarom mondani, hogy üvegszínű, derengő, röntgennel átvilágított torkon, fölle, fényes falat, falatnyi dallam, egy meg-megzökkenő, derengő zúgás ég és föld között. Mikor leszálltam a tevéről, és adtam neki egy darab lepényt, hogy kapta el roppant lapát fogaival? Milyen nagy csúnya fej ilyen közelről, de van-e szebb, mond, a tevekanca hosszú pillás szeménél. Azt láttam én, tudod, amikor elvesztettem bronzpajzsomat ama csatában, a régen elhagyott egyiptomi homokot láttam, a homokégen azt a hosszú pillás szemet,